Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. Erőhatások. A 2004. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a igen tisztelt első évfolyamot. Az elmúlt alkalmakkor arról beszélgettünk, hogy föld belső tömegének mintegy egy harmadát kitevő földmag, földrengés hullámok megtöréséből, ugrásszerű növekedéséből is lehet következtetni. És megbeszéltük, hogy P és S hullámok terjedéséből hogyan tudták kimutatni a földmagnak is a kettős szerkezetét, a külső folyékony és a belső, megint szilárd magnak a jelenlétét, ugye Lehmann-öznek hívjuk, a kettőnek a határát. A külső mag tehát folyékony, és az abból a szempontból nagyon fontos, erről majd a következő órán lesz szó, hogy a Föld mágnességet úgy tűnik, hogy ez a szféra, ez a gömbhéj határozza meg, benne gerjesztőnek a mágnességhez szükséges folyamatok, anyagáramlások és így tovább. Viszonylag magas hőmérséklete van, ez tehát egy olyan szféra, ahol a nyomás és a hőmérséklet olyan kombinációja van, hogy az anyag folyékony tud lenni. Kiemelem, hangsúlyozom, hogy ez az egyetlen szféra, a köpenynek, a földmagnak a külső része, ami folyékony, semmelyik más gömbhéjban folyékony anyaggal nem találkozunk. Beszéltünk folyékonyhoz hasonló képlékeny állapotról a köpenyben, az azonban nem folyékony. A magnak a bizonyos összetételének lényegi jellemzőjére már a sűrűségviszonyok eloszlásából is következtetéssel lehet hát valamit mondani. Láttuk például, hogy fizikai vagy csillagászati megfontolásokkal a Föld mint égitest mozgását vizsgálva lehetett mondani valamit az átlagos sűrűségről és a Föld középső részének a sűrűségéről. Az bizonyos, hogy nagyon nehéz anyagnak, szinte bizonyos, hogy vasnak, vagy esetleg vasnak és nikkelnek kell léteznie a mag szférában. Azonban, hogy ez a vas biztosan nem olyan, mint egy földfelszínen kezünkben tartott vas, az is bizonyos. Kicsit kisebb az átlagos sűrűsége a földmagnak, és sokféle megfontolás arra vall, hogy nem csak vas, és nem olyan körülmények között létezik, mint a Föld felszínen. A magra vonatkozó információkat nyerhetünk a meteoritokból, amelyek a Földre bizonyos rendszerességgel becsapódnak. A meteoritok összetétele ugyanis tükrözheti a naprendszer korai szakaszának az jellemző összetételt. A Föld kora éppen annyi, mint a naprendszeré, tehát 4,6 milliárd esztendő durván, és ebből a legősibb, legkorábbi időszakból származhatnak a meteoritok is. Hogyan, milyen módon adnak felvilágosítást a meteoritok a Föld szerkezetére vonatkozóan, így a Föld magra vonatkozóan is? Nos, a meteoritokat alapvetően két csoportra lehet osztani. Vas meteoritokra, amelyek az összesnek mintegy 10%-a, és kőmeteoritokra, amelyek ugye kőből vannak, és ezen belül hát jellemzően gyakran szilikát ásványokból épülnek föl. A vas meteoritoknak a léte arra enged következtetni, hogy más olyan ősi bolygókból, azok széttöréséből, szétrobbanásából származhatnak, amiknek szintén vas magjuk alakult ki. Tehát ez a vas jelenléte a naprendszerben egy ilyen mondjuk részben sűrűség szerinti elkülönülésre utal, ami a bolygó úgy tűnik, hogy nagy részénél, mármint a Föld típusúaknál hangsúlyozom, kialakulhatott. A kőmeteoritok bizonyos szempontból talán még érdekesebbek. Két alapvető csoportjuk van, a kondritoknak nevezett csoport és az akondritok. A kondritok azok olyan Ez a túlnyomó többség egyébként a kőmeteoritoknak, tehát annak a bizonyos 90%-nak, olyan meteoritok, amelyek apócsukok kis gömböcskéket, kondrómokat tartalmaznak, innen kapták a nevüket, ezekben vas, szilikát, meg nikkel, magnézium, szilikát, ásványok vannak, apró kis golyócskákat formálnak, egykor megolvadhattak, tehát olvadt állapotban voltak, és aztán pedig később már nem szenvedtek olvadást. Akkondritok kevesebb fémű kőmeteoritjai nagy valószínűséggel ugyanolyan rétegzett bolygóból származhatnak, mint a vasmeteoritok is. Tehát aminek van földmagjuk, kő burkuk, kívül szilárd burkuk. Ellenben a kondritok, azok elképzelhető, hogy valami ősi a ilyen csillagködi anyagot képviselnek, olyan poranyagot, ami a naprendszer keletkezésének a legelső szakaszában keletkezett, amiből a naprendszer maga kialakult, tehát egy ilyen ősi anyagot képviselhetnek. Külön csoportjuk ezeknek a kondritoknak, a szenes kondritok, a széntartalmú kondritok, amelyek olyan illékony anyagokat tartalmaznak, amik sosem melegedtek föl, tehát nem voltak kitéve átalakulásnak, hőhatásnak, ezért nagyon ősi, primitív anyagot testesíthetnek meg. Tehát a kondritokon belül is ezek a széntartalmak lehetnek a legősibb naprendszer, legősibb anyagának a képviselői. Van egy olyan elképzelés, ezt kondritos földmodellnek hívjuk, ami azt vallja, hogy meg kell vizsgálni a föld felépítését abból a szempontból, hogy hasonló-e vajon, és mennyiben hasonló az elem eloszlása, mint a kondritokban. Az elképzelés azt vallja, hogy hasonló, mégpedig nagy mértékben a hasonló elem eloszlás a közös ősanyagra vezethető vissza. Itt azt kell mondanunk, hogy bizonyosságot talán sose szerzünk erről, tehát hogy az elemek pontos eloszlása, mind a minőségi, tehát a fajaik a tekintve, mind a mennyiségi eloszlása tekintve, mennyire egyezik meg a naprendszer egyes égitesteiben. A Földben ugye, ami nekünk most fontos, azért nem, mert hát sose fogunk tudni ténylegesen, biztosan anyagot, mintát gyűjteni a mélyebb régiókból. Így csak következtetni tudunk. Még egyszer az az elképzelés, hogy van egy az egyik elképzelés, ami ma uralkodó, hogy a kondritos földmodell valószínűleg igaz. Ettől azonban még bizonyos konkrét gömbhéjaknak az anyagi minősége, eloszlás, jellemző tulajdonságai, anyag eloszlása, az még nincs megmondva, tehát ezen belül lehet variálni. A mai alkalommal sokkal konkrétabb, kézzelfoghatóbb részterületre evezünk, mégpedig mielőtt nagy felzúdulást látnék ki, néhány pici képlet is fog szerepelni. Vannak matek fizika szakosok is esetleg? Kezeket szabadna látnom? Úgy tűnik ez nem jellemző az évfolyamban, vagy pedig éppen fizika órájuk van. Szóval, hogy hogyan kapcsolódunk az előzőekhez? Ugye az előző előadásban azt tekintettük át, hogy a Föld belső erői közül a földrengések hogyan keletkeznek, hogyan mozognak, és ebből mire lehet következtetni a Föld szerkezetre vonatkozóan. Most azt tekintjük át, azt nézzük meg, hogy a Föld szilárd burkára, tehát a litoszférára, milyen módon hatnak ezek a földrengések. Ugye óriási erők hatnak, erről beszélünk végig, ezek az erők pedig a szerkezetét változtatják, alakítják a Földnek, illetve hát a Föld külső szilárd burkának. Azt a tudományágat most nagy vonalakban, legnagyobb, legtágabb értelemben, ami ezen szerkezeti hatásokkal foglalkozik, tektonikának nevezhetjük, illetve nem mondanám, hogy így nevezik, mert milyen tektonika, mindjárt felmerül a kérdés. A tektonikát ugyanis építészek is használják, mint kifejezést például, hiszen a görög tektonosz szóból jön, ami ácsolatot, szerkezetet jelent, tehát nyugodtan más tudományágak is használják, különben mondjuk a morfológia szó is egy ilyen szó, ha mondhatok más példát, amit mindenki ismer, azt ugyanúgy használják botanikusok, orvosok is, mint mondjuk mi. Nos, mi olyan értelemben használjuk ezt a tektonika kifejezést, hogy a Föld külső szilárd burkánában történt szerkezeti változásokat nézzük, tekintjük. A tektonika szó előtt leginkább mindenki, amit ismer, az a lemeztektonika lenne, és lesz is, a fél évnek a jelentős részében lemeztektonikával is fogunk foglalkozni természetesen. A lemeztektonika a nevezhető mondjuk makrotektonikának, hogyha már hierarchikusan akarom gondolkodni. Azonban amiről ma lesz szó, az inkább egy kisebb dimenzió lesz, egy kézzel fogható, mondjuk méreteknek a dimenziója, amit mezotektonikának is lehet nevezni. Vagy ezt nevezhetjük kicsit magyarosabban szerkezet földtagnak is, és szerkezet morfológiának is. Ennek a kettőnek az együtteséről fogok most legjobb tudomásom szerint beszélni, holott létezik egy külön tudományterület, hogy szerkezetföldtan, de annak vannak morfológiai vonatkozásai, amiről szintén fogok ma beszélni, így tehát szerkezetföldtan és szerkezetmorfológia lesz a terítéken. És lehet beszélni még, ezt ugye előbb nem mondtam, mikrotektonikáról is, ami egy még kisebb szintje, mondjuk ásványoknak a mikroszkóp alatti megváltozása a belső erők, például földrengések hatására, tehát ez is egy szintje a vizsgálódásnak. Úgyhogy tehát még egyszer, ma megvizsgáljuk, hogy a belső erők közül a múltkor tárgyalt földrengések milyen hatásokat jelentenek a föld szilárd burkára nézve. Definíciókat kéne most először adni. Az erőhatás, ugye, ami egy nagyon bizonytalan és továbbra is nem szabatosan használt fogalom, ezt mindig aláhúzom, sok közül azt, amikor egy közepesre feszültséget gyakorolunk, azt feszültségnek nevezi a szerkezetföldtan, szigma betűvel szokták jelölni. A feszültség pedig nem másból, mint egy erőhatásból, vagy felületi erőből áll, illetve annak a valamely felületre, mégpedig törési felületre gyakorolt komponensét vesszük. Tehát, hogyha az erőhatást F-nek, a törésséget pedig B-nek nevezzük, a szigma egyenlő F per B alakban definiálják ezt a bizonyos nyomást vagy feszültséget. És nagyon egyszerű trigonometriai összefüggésekből az adódik, váltószögeknek egyenlású szögek ismeretében, hogy a egyik komponenst, amely a B törési síkban hat, azt nyíró feszültségnek nevezzük, vagy nyíró erőnek, itt most erőkről beszélek egyelőre, ezt F index tau-val szokták jelölni. Ez megadható az F-szer színusz teta alakban, ezt hívjuk még egyszer nyíróerőnek, míg a másikat, amelyik a törési síkra merőleges, azt ugyanilyen szögösszefüggések segítségével F-szer koszinusz teta alakban lehet megadni, és nyomóerőnek nevezzük. Itt tehát csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy ezt az erőt, amely hat az adott kőzettestre, föl lehet bontani egy a törés síkjában jelentkező komponensre, ez a nyíró erő, és egy arra merőleges komponensre, amit nyomó erőnek nevezünk, és ezeket a törési szög ismeretében és függvényében szögfüggvényekkel is ki lehet fejezni. No, menjünk egy picit tovább. A szigmát, mint feszültséget, az nem egy bizonyos erő. Egész pontosan azt lehet mondani, hogy bármely kőzettestre minden irányból hat erő, tehát ugye ez állandó változásban lehet, és ez komponensekre bontható. Mondjuk egy vízoszlopra is, hogyha hat nyomás, akkor több irányból felbonthatóan hat ez a nyomás. A szigma feszültséget tér három irányának, három egymásra merőleges tengelye szerint föl lehet bontani. A szerkezetföldtanban szigma 1, 2 és 3-nak nevezik ezeket az egymásra merőleges komponenseit, vagy pontosabban azokat az irányokat, ahol meg lehet vizsgálni, hogy mekkora nyomóerők, mekkora nyomófeszültségek hatnak. Ezeket még egyszer definíció szerint egymásra merőleges tengelyek mentén nézik, és ezek olyan főfeszültség tengelyek, ahol a nyomóerő az nem jelentkezik, hanem a nyíróerő maximális. Tehát a szigma n az jelen esetben nullának mondható ezekben az irányokban. Ezen szigma tengelyeknek a mértéke az különböző és egymáshoz való viszonya különböző lehet. Hogyha egyformák, akkor hidrosztatikai nyomásról is lehet beszélni. Ez azt jelenti, hogy nincs különbség a adott testre, kőzettömegre ható erők között. Ha ellenben változik ez a szigma, akkor irányított nyomásról beszélünk. Számozást a nagyság szerint szokták megadni, tehát a szigma 1 mindig a legnagyobb feszültség lesz, szigma 2 a közepes, és a szigma 3 pedig a legkisebb. Hogyha a szigma az egy pozitív szám, akkor megállapodás szerint ezt kompressziónak nevezzük, vagy összenyomásnak, ha pedig kisebb, mint 0, akkor széthúzásnak, vagy pedig extenziónak nevezzük. Irányított nyomásos esetekben, tehát amikor nem egyforma ez a három komponens, és szinte minden eset ilyen a valóságban, akkor alakváltozásra kerül sor, hogyha behatása vagyunk erre a testre. Ha ugye most megnyomom ezt a falat, és nagyon erős vagyok, akkor mindenképpen el fogom nyomni, hogyha ellen hat valaki, szembe nyomja, nyom velem, akkor nem tudom elérni az alakváltozást, ezért ugye, ha csak mondom, nincs az tökéletes minden irányból egyforma ellenhatás, amikor is nem történik alakváltozás, kivéve persze, hogyha összenyomható az anyag, tehát ez is előfordulhat, de minden más esetben, ha a szigmák között különbség van, akkor ugye befolyásoljuk, vagy szakszóval deformáljuk ezt a közetet, ezt alakváltozásnak, deformációnak, idegen szóval strainnek nevezzük. Az alakváltozás jelentősen függ a közet különböző tulajdonságaitól, és ha növeljük ezt a bizonyos irányított nyomást, a függőleges tengelyen most ezt látjuk stresszet, akkor a deformációnak a mértéke hát különböző lehet. A rideg, kemény, nem plasztikus kőzeteknél viszonylag rövid idő alatt a nyomást növelve el fog törni. Van egy olyan tartomány, ahol a rugalmasabb, képlékenyebb kőzetek viszonylag jól viselik, egyenletesen, egyenes arányosság szerint deformálódnak a nyomás hatására. Ezt a rugalmas deformációnak nevezzük. Tehát itt hangsúlyozom még egyszer, hogy arányosság, mégpedig nagyjából egyenletes, egyenes arányosság szerint deformálódik a ilyenkor a kőzet. Aztán van egy olyan jellegzetes kőzetviselkedés is, amit plasztikus deformációnak nevezzünk, amikor bizonyos nyomáson nagyon kicsi változásra, vagy pedig akár állandó nyomásra is, tehát nem változtatjuk, is könnyen deformálódik ez a test, tehát ezt hívjuk plasztikus deformációnak. Persze ennek a végén is el tudjuk törni ezt a kőzettestet. A természetben, a valóságban nagyon különbözően viselkedő, például puha üledékes kőzetek, vagy kemény metamorf kőzetek vannak, amelyek különböző erőhatásokra máshogy viselkednek. A kőzetek alakváltozásának a tényezői nagyon sokfélék lehetnek. A kőzet előbb mondott minősége, puha üledékes kőzet, mondjuk agyag, márga van-e kitéve erőhatásoknak, vagy pedig kemény, rideg, törő kőzetek. A kőzet homogenitása nagyon fontos tényező, nem mindegy, hogy egy szemcsés kőzetről van-e szó, esetleg olyanról, amiben már vannak bizonyos irányok előre jelezve. Például egy láva kőzetet, ha elgondolunk, láva kőzetben sokkal homogénebb anyagviszonyok uralkodnak, mint mondjuk breccsás kőzetekben, láva breccsában, ahol eredendő heterogenitás van bizonyos szempontból a kőzetben. Irányítottsága nagyon fontos a kőzetnek, van-e eredendő mondjuk rétegzettsége. Rétegzettséggel párhuzamosíkban könnyen elképzelhető mindannyiuk számára, hogy könnyebben fogjuk megbolygatni az anyag struktúráját, míg a rétegzettsége merőlegesen hatunk, akkor valószínűleg kevésbé, aztán ez könnyen elképzelhető. Nem csak üledékes kőzetekben, hanem például láva kőzetekben is van ilyen belső irányítottság. A láva kőzetek például a folyás, láva folyás síkjára megegyező irányokban mutatnak hát belső egyenetlenségeket, amelyek később, ha megfagy, megszilárdul a kőzet, akkor később kihangsúlyozódnak. Talán sokkal később lesz, hogy majd tanulunk, vagy tanulnak mondjuk a fagyaprózódásról. Mindenki, aki a hegységeinkben, vulkáni hegységeinkben nyitott szemmel jár, ismerheti a pados, lemezes elválású kőzeteket. Azoknál pont arról van szó, hogy a külső erők, ott nem a belső erők, mint amiről tanulunk, a külső erők megbontották az anyag szerkezetét, és az elsődleges folyási irányokban kiemelték, kihangsúlyozták a kőzetben rejlő heterogenitást, illetve hát irányítottságot. Kőzet hőmérséklete is nagyon fontos. Nyilván egy mondjuk a földi léptékben gondolkozva nagyon forró tartományokban és ezek a dolgok, amiről beszélünk, azok ugye a Föld nagyon mélységében is fontosak, ott a körzetek esetleg képlékeny állapotba juthatnak, ami megint megváltoztatja a stressz és deformációs diagramon mutatott sajátságokat, tulajdonságaikat. Nem mindegy tehát, hogy milyen hőmérsékletű az a kőzettes. Hát a közvetlen a lábunk alatti felszínen ennek nincs nagy jelentősége, hiszen ugye nagy hőmérséklet különbségek nincsenek. A kőzetben rejlő víztartalom, pórus víz például kenő hatást fejthet ki, plasztikusabbá, képlékenyebbé teheti a kőzetnek a viselkedését. Végül a hidrosztatikai nyomást meg lehet említeni, előző részben hasonló módon megnövelheti a nyomás növekedése által a kőzet hajlamosságát mondjuk a képlékeny alakváltozásra. Arról beszélünk ma ezek után végül is. Ugye két alapvető folyamatról van szó. Egyik, amikor még nem törik el, nem válik szét darabjaira a kőzettest, hanem csak alakváltozást szenved, és a másik eset, amikor valóban szét is törik ez a kőzet. Tehát a kettő majdnem, hogy együtt, ez a két folyamat nem választható szét egymástól, erőhatások függvényében dől el, hogy melyikre kerül sor. És a kőzet tulajdonságainak, előbb látott tulajdonságainak a függvényében. Milyen folyamatokkal történik az alakváltozás? Siklatás, forgás révén ezek makroszkópos, nagyívű folyamatok lehetnek. Aztán finomabb folyamatokkal, a belső szerkezet változásával is történhet alakváltozás. Csak felsorolás szerűen mondom, hogy ez lehet szemcséknek a folyása. Hát ez főleg nyilván szemcsés kőzet esetében. De itt nem homok folyásra kell mondjuk gondolni, hanem már diagenezisen átment mondjuk szemcsés kőzeteknek a megfolyásán bizonyos értelemben. A kristályrácsnak a változásáról lehet szó, ez egy kisebb, alacsonyabb szint, tehát már mikroszkópi, és egy azon belüli, mondjuk úgy, hogy elektromikroszkópi szint, amikor diffúziós tömegvándorlásról beszélhetünk, mind az anyag átrendeződését jelenti, aminek tehát különböző szintjei lehetnek. A alapváltozás lehet folytonos és nem folytonos. Folytonos, amikor ugye együtt marad az anyag, nem folytonos, amikor megszakadnak bizonyos részei, és lehet homogén, inhomogén. Ugye homogén, amikor valamilyen képlettel minden egyes pontját át tudjuk rendezni az anyagnak, és inhomogén a deformáció, amikor nincs ilyen egységes mondjuk úgy képlet, amivel le lehet írni, tehát egyes pontok másként vándorolnak el, máshová mozdulnak el, más összefüggés szerint, mint más pontok. Alakváltozásnak két alaptípusa van, típus szerinti elkülönítés, megint csak szerkezetföldtan, röviden beszélek erről, de érdekes kérdés. Az egyik, amikor tiszta deformáció történik, ilyenkor egy azonos tengely mentén hatnak az kérdéses erők, ilyenkor megnyúlás vagy rövidülés történik, ellentétes irányban pedig meg fog nyúlni a kőzet. A másik esetben nyíró erők hathatnak, ilyenkor más-más tengelyek mentén történik a mozgás. Tehát ilyenkor megnyíródik ez a kőzet, és nagyon hasonló alakok jöhetnek létre, de más-más lehet a belső szerkezete, mert más irányú mozgások okozták az alapváltozást. Eddig tárgyalt alapváltozások közül, amikor képlékeny az anyag, tehát nem törik el, gyűrődések, redőződés jön létre. Gyűrődések, ugye ezt a fogalmat gondolom, hogy mindenki ismeri, barátságosabb, mint sok eddig tárgyalt dolog, és ismerősebb. Itt látunk egy móriczka rajzot, egy állatorvosi lovat, egy ideális redőről, vagy inkább két redőről mondjuk így, egymás alatt vannak, és ezeknek néhány jellegzetes mutatóját, részét ábrázolja ez a rajz. Ugye maga a redő az itt látható, a hullám hosszúságát az inflekciós vonalak közötti távolság jelenti. A redő alakjának, magának a redő testének mondjuk két fontosabb része van. Az egyik a redő magja, hát ez a belseje, mondjuk így nagyon póriasan. A második pedig a szárnya, azaz a redőnek a szélei. A redők lehetnek nagyon sűrűn állók és tágak, laposak. A redő lehet hengeres és kúpos, azt szerint, hogy a redőnek ez a hullámzó felülete milyen geometriai idomot fog át, A redők alapformái a következő. Domború pozitív, illetve homorú negatív formák figyelembe vételével a homorú depresszió jellegű formát színformnak nevezzük, míg a pozitívat, amikor egy hajlat, egy domború hát jelentkezik a valós formakincsben, a terepen, akkor ezt antiformnak nevezzük. Nagyon fontos különbség, és nem tévesztendő össze a következő fogalom párral, az előbbi, ugyanis ha ismerjük a redő, a rétegeknek a korát, és egy ilyen redőzés antiform, színform esetben meg tudjuk mondani, hogy normálisan történik-e a rétegeknek a koreloszlása, azaz alulról fölfele fiatalabbak a rétegek. Ez esetben ezt a homorú formát szinklinálisnak nevezzük, míg a domború formát ilyenkor antiklinálisnak nevezzük. Tehát, hogyha látunk egy domborulatot a terepen, egy pozitív formát, meg látunk egy negatív, egy völgyszerű formát, akkor nem kell azt rávágni, hogy ez szinklinális, meg antiklinális, csak akkor az eseteknek nyilván egyébként a nagy részében, amikor a fiatalodás normálisan alulról fölfelé történik. Mert ellenkező esetben, mondjuk egy áttolódáson, amikor megfordul a réteg sorrend, és a fiatalodás az föntről lefele van, ami egyébként ugye abnormális, akkor a definíció szerint a színform az ilyenkor antiklinális lesz, mert az antiklinálisban belülről kifele volt a fiatalodás, mint ezt itt láthatjuk. Tehát ez egy színform antiklinális lesz ilyenkor, és fordítva az antiformunk, amelyik ugye egy pozitív felszínforma, ez így is van, de a fiatalodás a rétegeknek befele történik, ilyenkor tehát antiform szinklinálisról beszélhetünk. Ez tehát elég egyszerű dolog, csak tudni kell, hogy a két fogalomnak mi az érvénye. A lilával jelzett forma az, ami ugye itten hát az eredeti szerkezeti formát megadja, és látnunk kell, hogy a szerkezeti forma az el tud térni a valós domborzati formától, mert itt ugye ez a mai domborzat, hát ez micsoda, ez egy síkság éppenséggel, amiből kiállnak ilyen tarajok, gyakorlaton, akik már voltak, láttak is biztos képeket erről, vagy majd fognak látni, akik még nem voltak, de nagyon érdekes dolgok tudnak előfordulni, lekopnak ezek a redők, részei kibukkannak a felszínre, környezetében a ledékek befedik őket, tehát nagyon el tud térni a valós domborzat mindazon előrejelzett szerkezeti formától, mint amit a valóságban látunk. Egy ilyen értelmező rajz ugye nagyon sokat megmutat, azonban a felszínen hát elég nehéz dolgunk van, pici kis morzsákból kell hát összerakosgatni a szerkezeti képet. A kis sematikus rajzok egy-egy redőt mutatnak meg, ahol a korábban megismert paraméterek közül a tengelynek és a tengely felületnek a dőlését ábrázoltuk egy kéttengelyű koordináta rendszerben. Mi is volt a redőnek a tengelye? A redő tengelye ez a vonal volt, itt most pontozottan jelölték minden egyes kis ábrán, ami ugye a pozitív-negatív lejtőt, vagy a szárnyaknak a találkozási vonalát jelenti, ugye csuklóvonalnak is neveztük ezt a tengelyt. Ez állhat bárhogy, állhat különböző szögekben, de vízszintesen is elhelyezkedhet. Több redő tengelyének által összekötött, által meghatározott felületet nevezünk tengelyi felületnek. Na, ezeknek a kombinációjából a következő fontosabb redő típusokat lehet levezetni. A felső sorban látott redők esetében a tengelynek a dőlése mindenhol nulla fok lesz. Ebben az esetben, amikor függőlegesen áll a tengely felület, akkor álló redőről beszélünk. A tengely dőlés tehát nulla, a tengely felület pedig 90 fok, hiszen ugye függőlegesen áll ez a redő tengely felület. Növeljük a tengely felületnek a dőlését, ilyenkor kibillentett vagy ferde redőről beszélünk, és egészen elfektethetjük ezt a szerencsétlen redőt, akkor fekvő redőről beszélhetünk. Sőt, túlhajolhat ez a redő, ilyenkor bukó, vagy átbukó, vagy túlhajló redőről lehet beszélni. A másik szélső esetben fordítva van a dolog, a tengely felület az mindig 90 fok, ellenben a tengelynek a dőlése az változik, lehet érdekes alámerülő redő ilyenkor, vagy élére állított redő, és természetesen nem csak a diagramnak a koordináta tengelyein, hanem benne is különböző szögértékekkel jellemezhetően lehet elhelyezni redőket. Hát itt most kettő példa van erre, a dőlő, kibillentett redő és az aláhajló redő. A redőződésnek, a gyűrődéseknek általánosságban egy sajátos további esete, amikor nem csak, hogy elferdül a redő, nem csak, hogy kibillen és esetleg aláhajlik, hanem le is szakad, el is vándorol a képződésnek a helyétől, akár egészen nagy távolságokra juthat, akár olyan módon, hogy a térbeli sorrendje is a rétegeknek felborul, megváltozik. Egy valós földtani példát mutatok be az Alpokból, a Glaroszi Alpok területéről, ahol egy svájci geológus, Bertrand, a 19. század vége felé először figyelt föl arra, hogy a rétegeknek a fordított sorrendje egy ilyen nagyon messzire vándorolt, átbukó redőződéssel magyarázható meg, amit ő takarónak határozott meg, illetve írt le, vagy nevezett el. Nézzük meg ezt kicsit alaposabban. A legalsó rétegeknek a kora az a paleozoikum, az óidő végéről való, perm időszaki rétegek vannak. Erre triász, jura, részben helyenként kréta rétegek következnek, de ahogy megyünk fel a rétegsorban, itt helyenként harmad időszaki, majd megint perm időszaki rétegek jönnek, ami teljes abszurdum, tehát fölfele haladva részben megismétlődnek az alsó idős rétegek, de közöttük, tehát ott vannak a fiatalok. Ez egy talány volt egészen addig, amíg ezt a szerkezeti magyarázatot nem adta rá Bertrand, nevezetesen nagyon nagy távolságban történt a redőződés, ott, ahol ezek a nyilak vannak, ott most levegő van, tehát nincs semmi, mert lepusztultak a megfelelő anyagtömegek, ellenben részben megmaradtak, és ilyenkor ezen a helyen lehet látni, hogy ugyanaz a rétegsor, ami perm, triász, jura, stb. Kréta, az rátolódott az előbbire, egy másik triász, jura, harmad időszaki rétegsorra, tehát kvázi megismétlődik megint ugyanaz a rétegsor, csak egy olyan szelvényben együtt látjuk a kettőt, ahol ugye, ha nem tudjuk ezt a folyamatot, akkor problémát okoz a fordított rétegsorrend. Takarókat tehát, amik elnevezték, tehát takarónak a felismerése éppen a 19.-20. század fordulóján vált divattá és nagyon fontossá, és nagyon átrajzolta a hegységek szerkezetéről, fejlődéséről akkor alkotott képen. Majd később fogja hallani, tanulni, hogy a Kárpátokban például a 1900-as évek legelején francia meg német geológusok voltak azok, egy Viktor Urlig meg egy Maurice Lujon nevű két geológus egymástól függetlenül, részben éppen alpi példák alapján a Tátrában felismertek takarókat. Tátra hegységben megállapítottak ugyanilyen fordított rétegzettségeket, és azok alapján arra következtettek, hogy a magas Tátrában, meg a Bélai Tátrában, aztán más hegységekben is takarós szerkezet jellemző. A takarós szerkezetnek a következő alapelemeit lehet definiálni, ami nem változott meg helyét tekintve, tehát helyben maradt, ennek idegen szóval autochton a neve, helyben maradt rész, autochton. Az áttolt kőzettömegek, tehát ezek a takaró redők, ezek jó nagy távolságba juthatnak, valós terepen a méretük több 100 kilométer lehet. Aztán persze a külső erők, folyóvízi erózió, stb. Ezeket elkezdi pusztítani, széttrancsírozni. Így a redőknek a messzebbi darabjai azok leszakadhatnak, és takaró roncsokat alkotnak. Helyenként, ahol az erózió földcakkozza, kicsit kézi a takarós formát, ott fél ablakokat lehet megfigyelni és definiálni. Ismét máshol pedig, ahol az erózió mint egy kirágja nagyon képletesen szólva az áttolt réteget. Alatta felbukkanhat a helyben maradt autóton réteg, az ilyen helyeket tektonikus ablakoknak nevezzük. Tehát itt be lehet pillantani a réteg sorban haladva a nem elmozdult, helyben maradt rétegekbe is. A kiinduló helyet azt ugye gyökérzónának hívjuk, ezt talán nem említettem az előbb. Poszttektonikus üledékek, ez arra utal, hogy a nagy áttolódásos mozgásokat utána nyugodt üledékképződés követi, azok már semmifajta mozgással, tehát nincsenek összefüggésben, de hát a rétegsorban azok is majd jelentkeznek. Ezek tehát szintén nevezhetők autochtonnak, helyben maradnak, mert őket még senki nem pofozgatta odébb. Szóval egy tényleges kép a Kisfátrában, aki gyalog ezen a gerincen, ott szemben láthat egy nagy fehér anyagtömeget. Ez a fehér hegycsúcs, ez egy idősebb triász kőzet, a dolomit kőzet, mint ami alatta erdős hátakkal megjelenik. Az kréta időszaki, tehát az előzőnél fiatalabb márgai és mészkő. Puhább kőzetekről van tehát szó alul, amik menedékesebb lejtőkkel határoltak, erdő is borítja őket, és kopár, merész, karsztos formákat látunk a hegy tetején, ami tehát idősebb, azaz a látott vonal mentén rá van tolva, kimutatták, hogy itt ugye ilyen keleties irányból a alatta lévő fiatalabb rétegsorra. Az eltört kőzetnek a különböző törési vonalait, a törésnek a irányait egyszerűen kompassz, bányász kompassz segítségével lehet megállapítani. Ez kifejezetten egy gyakorlati kérdés, amire éppen ezért a gyakorlatom majd sor fog kerülni. Nem tudom, hogy ki látott már esetleg bányász kompaszt, de ha iránytűnt láttak, akkor már az is valami. Egyébként hasonlít is a két műszer egymáshoz, hiszen a kompassz, a bányász kompassz az egyfajta iránytű is, ami segít megállapítani a töréssel kapcsolatos legfontosabb irányokat. Melyek ezek az irányok? Ha mondjuk elmozdulás volt, két kőzet eltört egymáshoz képest, akkor egy vonal mentén mozdulnak el, ez világos. Lehet persze ez egy görbe vonal is picit, de hát azért ilyen emberi léptékben általában sík komponensekből tevődik össze. Ezt nevezik csapásvonalnak, ami mentén az elmozdulás történik. Az a felület, ami a csapásvonalba beleesik, ez az a mérendő sík. Ezt, hogyha mondjuk egy ténylegesen egy sík felület, akkor vető tükörnek is szokták nevezni. Ennek a csapásvonalnak van-e iránya? Hát van iránya, de kettő is van neki, mert arra is, meg ellentétes irányban is mutathat, tehát 180 fokot bezárhat egymással az a csapás irány. Ezt a vonalat általában lineamensnek is szokták hívni a földtanban, mert csak azért tettem be ezt a fogalmat, hogy ne mindenkinek ismerős, vagy legyen a későbbiekben. Lineamensek azok szerkezeti vonalakat szoktak jelenteni, szerkezetföldtani térképeken például. A csapás vonalnak van egy szöge, ezt csapás szögnek hívjuk, amire a vetősíkban megmérhető szöget jelenti. Adott vetősíknak a dőlése az nem más, mint a kitettsége. A kitettség szót minden bortermelő gazda is ismeri, aki déli lejtőkön ugye termel szőlőt. A kitettség az, amely égtáj felé néz, az az adott lejtő, ezt szabatosan a földtanban, szerkezett földtanban dőlésnek nevezzük. A dőlésnek van iránya és van szöge. A dőlés irány az az északhoz képest mért szögérték, amely jellemzi azt a vetősíkot. Tehát, hogyha északias a lejtőnk, akkor hány fok a dőlésszög? 0 fok. Vagy 360 fok. Az mindegy. A keletiesnél 90 fok, és így tovább. És így tovább gyakorlaton ezt majd szépen meg fogják nézni, ha nem is kőzeteknek a vetősíkjai, de mondjuk füzetek tankönyveknek a síkjaival lehet vizsgálgatni, így padsorolva legalábbis teremben. Ez a dőlés iránya, a dőlés szöge pedig, hát annak a lejtőnek a meredeksége. Egy függőleges, mondjuk bortermelésre, ha már itt tartunk, szőlőművelésre nem alkalmas, vetőség ugye az 90 fokos, dőlés szöggel bír, míg egy meredek ferde alig nehezen járható az 45 fokos, és egy lapos vetősík az még 0 fokos, tehát ugye ezeket meg lehet megint csak állapítani a kompassz segítségével, hogy hogyan, az majd a gyakorlat vezetők majd szépen elmagyarázgatják. A törés az tulajdonképpen felfogható egy nem folytonos deformációként is. Van egy köztes állapot, amit úgy hívnak, hogy flexúra, amikor a rétegek hajladoznak, redőződnek, és már meg is szakad a folytonosságuk, tehát eltörvezik részben a kőzet, ezt szokták hívni flexúrának. Tehát még egyszer, olyan deformáció a törés is, mint a eddig tárgyaltak, csak az alapváltozás most már egy küszöbb értéket átlép, és a kőzetnek a egyes részei eltávoznak, eltávolodnak egymáshoz képest. A litoklázis, vagy alternatív szóhasználattal kisebb méreteknél diaklázis szoktak mondani, ilyenkor elhasad a kőzettest, eltörik, nem mozdulnak el érdemben az eltört kőzetrészek egymáshoz képest. Ezt megismétlem, mert nagyon fontosnak gondolom. Tehát a litoklázis, diaklázis kisebb méretekre azt a törést jelenti, amikor az eltört részek egymáshoz képest nem mozdulnak el. Persze, egy picit elmozdulhatnak, hiszen mégiscsak egy rés képződik közöttük, egy hasadék képződik, de ez nem jelent valami érdemi eltávolodást, elmozdulást. Regionális hatás, ez micsoda? Valami nagyobb nyomófeszültségek hatnak, és akkor eltörhet a kőzet. Vagy egy mondjuk benyomulás, egy magmás intrúziónak a kihűlése, zsugorodás, rétegekben a nyomás változása is vezethet rétegek elszakadásához, eltöréséhez. A réteg nyomásnak a megszűnése, például a karsztvíz, vagy más okokból a réteg terhelésnek a változása is ilyen töréshez vezethet. Tehát nem csak tektonikai folyamatokat, nevezzük a nevén földrengéseket, amikre ugye mindig utalok, ami mögötte el kell itt elképzelni, hanem mondjuk egy magmatizmust is, ami benyomul a rétegekbe, vagy a rétegnyomásnak a más okokból való változását. A litoklázisok, diaklázisok ki is töltődhetnek, mivel hasadékok. A kitöltés történhet például telérek révén is. A telérekről majd később még fogunk beszélni magmatizmus-vulkanizmus kapcsán. Lehetnek ezek ugye magmás kőzettelérek, lehetnek ásványkitöltések, de a kitöltés, hasadék kitöltés nem csak telérekkel, hanem mondjuk másodlagosan is történhet. Ásványtani kiránduláson esetleg önök is voltak, már láttak mondjuk kalcitokat, amelyek jellegzetesen hasadékokat tölthetnek ki másodlagosan. A eltört kőzettömeg el is mozdul egymáshoz képest, tehát elmozdulás is fellép. A törések menti elmozdulások méretei nagyon különbözőek lehetnek, mert a lemeztektonikában megfigyelt és majd tárgyalandó nagy léptékű mozgásoktól terjed egészen a terepen megfigyelhető, lemérhető léptéken keresztül a mikroszkóba megfigyelhető elmozdulásokig. Tehát nagyon széles a skálája a mozgásoknak. Vetősíknak vagy nyílási síknak előbb már láttuk, nevezzük azt a síkot, amely mentén az elmozdulás történik. A vetődésnek az irányára, erről beszélünk mindjárt, vetőkarcok utalhatnak. A vetőkarcok azok pici kis barázdák, egyik között a másikba, mint egy belekapaszkodik, idézőjelben, egyikből kiállnak mondjuk darabok, mert a szerkezete heterogén, és a karcait ott hagyja a másiknak a falán, a másik szembeni vetősíknak a falán. Tehát a karcok, mint egy a mozgásnak az irányát is megmutatják. A mozgás során a elmozduló kőzettömegek breccsásodhatnak, törmelékessé válhatnak, ezt dörzsbreccsának hívjuk. Ez a szemmel felismerhető breccsás szerkezet esetét jelenti. Vagy nagyon finoman elporlik, teljesen finom, porszerűen széttörik az a elmozduló két rész. Ilyenkor milolitnak hívjuk ezt a törmelékes anyagot. Tehát a breccs a durvább, a milonit az finomabb, szemcsés, törmelékes képződmény, ami a elmozduláskor keletkezik. Összefoglalóan tektonitnak nevezhetjük mindazokat a kőzeteket, amelyeket elmozdulás ért, tehát tektonit. És még egy fogalom, palásság, ami ugye a kőzetnek az eredendő irányítottságának része megfelelően, vagy pedig újonnan keletkező módon, a kőzetben keletkező szerkezeti hatásra történő rétegzést jelenti. Palás kőzetet mindenki már látott, és a palásságnak a síkjából, elrendeződéséből laikusként is lehet következtetni a nyomó erőknek a elhelyezkedésére. Nézzük a vetődéseknek a fő típusait. Három fő típusa van a vetődéseknek. Mindegyiknek van magyar neve, néha még több is, és van angol nevük természetesen, amiket ritkán mondok, nem mindig, és nem sznobériából, csak néha, mert ezek fontosak, mert a szakirodalomban szerepelnek. A vetődésnek az az alapesete, amikor a szigma egy legnagyobb nyomás fölülről jön, vagy függőleges irányból, nevezzük inkább szavatosan így, függőleges a szigma 1, akkor a két kőzettest egymáshoz képest egy körülbelül függőleges, általában kisszögű, tehát kisszögben azért dőlő sík mentén elmozdul egymáshoz képest. Itt most a baloldali blokk vagy tömb a jobboldalihoz képest lefele mozdult el. Ezt normál vetődésnek nevezhetjük, vetődéseken belül tehát, az első típus normál vetődésnek, vagy lezökkenésnek is hívhatjuk. Utóbbit én jobban szeretem, ha már a geológusok általában csak normál vetődéseket szoktak mondani, mert a lezökkenés az egy specifikusabb kifejezés, nincs benne a vetődés szó. Angolul normal faultnak hívjuk. A második alapeset, amikor a szigma 3 függőleges, az azt jelenti, hogy bármekkora, bárhonnan érkezik a nagy nyomás, függőleges irányban van lehetőség, hogy elmozdulás történjen. Mit is jelentett a szigma 3? Az a legkisebb komponenst jelentette, a 3 főfeszültség tengely közül a legkisebbet. Azaz azt, ahol esetleg extenzióra, húzásra kerülhet sor, hogyha negatív, ugye emlékszünk rá. Hát ilyenkor a szigma 3 függőleges, azaz a legkisebb összetevő függőlegesen áll, akkor ilyen irányban van lehetőség elmozdulásra. Ilyenkor a rétegek felfognak, egyik a másikra feltolódik, mert valamilyen irányból összenyomás éri, és a legkisebb ellenállás az a függőleges irányban mutatkozik meg. Ezt nevezzük feltolódásnak, idegen angol szóval reverse fault-nak. A harmadik esetben mind a két előbb tárgyalt feszültség irány az vízszintes. A szigma 1 vízszintes, tehát oldalról van a nagy nyomás, és a szigma 3 is vízszintes, tehát vízszintes irányban van a legkisebb ellenállás. Ez azt jelenti, hogy egyik irányból vízszintesen összenyomjuk a rétegeket, a kőzettömeget, és egy másik vízszintes irányban, tehát ugye 90 fokot bezáró irányban van a szigma 3 definiálva, abban az irányban fog a vízszintes síkban elmozdulni a kőzettest. Tehát oldalirányú elmozdulás fog történni. Ezt oldal elmozdulásnak, vagy eltolódásnak hívjuk magyarul, és strike slip faultnak hívjuk angolul. Ez a 3 alaptípus, érdemes tehát őket megjegyezni, sokszor fognak szerepelni, és érdemes azt is hozzájuk társítani, hogy milyen szigma főfeszültség irányokkal jellemezhetőek. Normál vetődésnek a típusai, tehát ott, ahol lezökkenés van, lehetnek a következő. Lehet ez egy egyszerű sík vetődés, itt most éppen egy ilyen kis árkocskát látunk, mind a két oldalán vetődés történt, de mondjuk nézzük csak ezt a részét. Sík vetők. Lehetnek olyan síkvetődés sorozatok is, ahol elfordulnak a vetősíkok egymáshoz képest, ezt lehetne még itten fokozni. Ilyenkor sík, forgó vetőkről beszélhetünk. Tehát a természetben nagyon gyakori, hogy a vetődés az több kisebb vetődés összegeként jelentkezik. Tehát ezek a sík, forgó vetők. Aztán vannak íves vetők, amikor nem vetősíkok, hanem hát vetőívek, vagy ív, valamilyen akár szabálytalan geometriai idomnak a felületei lesznek a vetődésnek a nyomvonala, vagy a pályája. Ilyenkor íves, vagy idegen szóval lisztrikus vetőről beszélhetünk, hát elég az ívest is megjegyezni. Aztán vannak a feltolódási típusok, ezek pikkelyszerű feltolódások, lehetnek, amikor egy ilyen szabálytalan ég alakot présennek ki a felnyomódó tömegek. Lehet felboltozódás, amikor egy nagyobb tömeg együttesen kiemelkedik. Ez részben anyaghiánnyal járhat együtt, és ilyenkor beszakadhat a kiemelt tömegnek a belseje. Még talán ezzel megbarátkoznánk. összetett elmozdulás típusok, amikor a vetődéseknek az összetett változatairól beszélhetünk. Lehetnek az árok, sasbérc, gimnáziumi tankönyvből jól ismert típusai, amikor normál vetődések jelentkeznek váltva, és közöttük pedig akár kiemelkedés történhet. Lehetnek úgynevezett virágszerkezetek, amikor ilyen felboltozódás jelleggel két összenyomódó kőzettest között felpréselődnek kőzetek, de ezek többszörös vetődéseken keresztül, tehát látjuk az egyenkénti pici nyomvonalaikat. Hát ez a színes kis szép ábrácska, ez egy többszörös lezökkenésnek a képe, tereplépcsője, ugye ez a tereplépcső nem egy szakkifejezés, mégis morfológiailag meg lehet ezt fogni, és nagyon jellegzetes, nagyon sok, akár európai tájképben is a tereplépcsők szerepe, amikor többszörös lezökkenéssel határolódik egy-egy medence. A francia lépcsővidéket, mezozoikumi lépcsővidéket kiemelném Európában. A tereplépcsőket angolul escarpmentnek, spanyolosan cuestának hívják, angolul még a cliff szó is előfordul. Ezek összessége akár egy lépcsővidéket is meghatározhat. A eltolódó, elmozduló közettömegek nem egyenletesen érintkeznek, hanem valami hát anyagtöblet van közöttük, kidomborodás, bemélyedés, tehát egyenetlen az érintkezés a kontaktusnak a zónája. Ilyenkor, hogyha olyan módon történik elmozdulás, hogy neki préselődik egy ilyen domborulat a másik területnek, akkor felléphet az, hogy anyaghiány alakul ki az oldalelmozdulási tömbök között. Ezt úgy hívjuk, hogy transztenzió, és ilyenkor oldalelmozdulásos vagy széthúzásos medencécskék keletkezhetnek. Itt a bécsi medencének a képét látjuk. A jobb oldali blokk kelet felé, a bal oldali az inkább nyugat felé mozdult, és közöttük itt, amit pirossal bekarikázott, jött létre a transztenziós oldal széthúzásos medence, angolul pull apart medence. Tehát, ha elfelejtik is, majd megfelelő vizsgálatot megtanulják. Harmad évben, amikor Magyarországra beszélünk, ez nagyon fontos, mert a magyar medencéiknek, a Pannon-medencén belül szerkezetileg kimutatott medencéknek nagyon nagy része így keletkezett, ilyen éppen a bécsi medence is, ugye, ami hát tehát tényleg van gyakorlati jelentősége. És a másik a transpresszió, amikor összenyomódás történik, és nem medence, hanem valami kiemelkedés történik. Még egyszer olyan esetben, amikor a két egymás mellett elmozduló kőzettest heterogén egymás könyöket mondjuk meglökik, és akkor földmódás történik. Tehát most nagyon egyszerűen egy óravégi hangulatban fogalmazza. Tehát elmozdulási típusok kapcsán áttekintettük a ridegtöréses szerkezeteknek is a kélekben megfigyelt részben földrengések által kiváltott következményeit, és akkor itt folytatjuk a jövő órát.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácson Dávid előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza, erőhatások. A felvétel 2004. február 26-án készült.